Mindenkit szeretettel köszöntök. Egy pici változtatást kellett tennünk a sorrenden. Tegnap este derült ki, hogy Szilárdnak egy értekezete van, amiről nem tud eljönni időben. Úgyhogy emiatt megcseréltük a sorrendet. Az utolsó nap jelzett előadást fogom ma megtartani, és akkor utoljára lesz majd Szilárddal közösen a megígért vetítéses előadás. Ugye a mai előadásunknak a címe a Véncigány, magyar költő kivendülései. Ezzel a címmel próbáltam összeállítani az anyagot, és hát elég nagy bajba voltam, mert ugye én kicsit hagytam, hogy majd még ráérek készülni. És ugye hirtelen változás miatt gyorsan kellett összetennem a dolgokat, és hát rengeteg verset kijelöltem úgy, hogy rengeteget ott hagytam a helyén, és még így is rengeteget ki kellett dobni belőle, mert nagyon sokan írtak jövendőlést. Tehát szinte el sem tudjuk képzelni, hogy mennyien írtak jövendőlést. Érdekes, hogy főként a 19. században, akkor hát majdnem mindegyik nagy költőre jellemző volt. Inkább becsukjuk, jó? Nem, tudjuk az ablakot, nyugodtan, már kiszelőzött. Ablakot, mert már kiszelőzött. Már. Persze, hát majd szavazunk, majd 26-án most nem, persze. Jó. Petőfi Sándor, Vörös Marti, hát a Vörös Marti Véncigány az egyértelmű, többek előtt ismerős, de Vörös Martinak is több verse is bizonyos szempontból jövendőléseket is tartalmaz. Ebben az időszakban, ebben a korszakban, a 19. század elején foglalkoztatta az embereket a proféciák, a bibliai proféciák is többek között. Persze sok minden más is, mert Nostradamus jövendőlések mindig beszoktak jönni egyeseknek, persze, de hogy is, hát azok össze-vissza irkálmányok. De nem is ez a lényeg, és nem is ez a fontos, hanem az az érdekes dolog, hogy Adam Clark akkor építette a Lánchidat és építette az alagutat, a munkásaival hozott be olyan embereket, akik komoly bibliakutató emberek voltak, és bibliaköröket tartottak Budán. És a legelőkelőbb magyar emberek is részt vehettek, állítólag Széchenyi is az egyiken részt vett. Tehát sokaknak lett volna egészen pontos hiteles értesülésük arról, amit az angliai protestánsok egy kis csoportja, és mondom köztük Clark Ádámnak az emberei is képviseltek, a dánieli profécia, 2300 éves proféciának a beteljesedését hirdették Magyarországon. Tehát volt bibliai profécia ismeret is, de igazán nem ezt tették magukéval a költők sem. Ezt majd érzékelni fogjuk a verseiből. Sokkal inkább, mielőtt ezt a felfedezést megtették volna Dániel könyve proféciáját illetően, úgy tudom, hogy volt róla előadás itt a sorozatban, Szilárd tartotta talán Dániel proféciájáról, azelőtt már egy 100 évvel körülbelül Daniel Bibi nem a Bibliából vette, bár ő azt mondta, hogy igen, de nem így van, zsidó misztikusoktól vette a gondolatot, hogy Izrael egybegyűjtésével egy időben itt a Földön létre fog jönni az Isten országa ezer évig uralkodni fog Krisztus az ő szentjeivel, ilyen kiragadott igékből állította össze, nem a szöveg összefüggésében, és ezután jön csak el Jézus. És hogy közben magyarázni lehessen, hogy mit jelent az eljövetel, hogy akkor elragadtatnak azok, akik igazak. Nem tudom, hogy ki hallott már ilyen keresztény tanítás. A többiek itt maradnak a Földön, és majd megtérnek az ezer év alatt. Ez a bibliai proféciákkal, sőt a bibliai könyvekkel nem alátámasztható és nem megerősíthető tanítás. Tehát valahol az emberek nem tudták letenni azt a dolgot, hogy látták, hogy megy tönkre a világ. Ugye a francia forradalom az gyökerestől felfordított mindent. Tehát mindent új lapokra kellett, alapokra kellett helyezni, mindent újra kellett indítani. Tehát mindenképpen megmozgatta az emberek gondolatait, és valahogy úgy gondolkodtak, hogy nekünk itt a Földön kell rendbehozni magunkat. Tehát erről nem tudtak lemondani. De most nézzük a verseket. Először Petőfinek három versét olvasom. Az ítélet. A történeteket lapozám, s végére jutottam. És mi az emberiség története? Vérfolyam. Amely ködbevesző szikláiból a hajdannak ered ki, és egy hosszában szakadatlan foly le korunkig. Azt ne higgyétek, hogy megszűnt már. Nincs pihenése a megerett árnak, nincsen, csak a tenger ölében. Vértengerbe szakad majd a vér hosszú folyója. Rettenetes napokat látok közeledni, minőket eddig nem látott a világ. És a mostani béke, ez csak a ma sírcsend, amely villámnak utána a földrendítő mennydörgést szokta előzni. Látom fátyolodat, te sötét, mély titkú jövendő, és meggyújtván a sejtés tündéri tüzét, e fátyolon átlátok, s attól, ami ott van alatta, borzadok, iszonyodom, és egyszer, mint kedvre derülök és örülök szilajan. A háború isteme újra fölveszi páncélját, s kardját markába szorítván lóra ül, és végig száguld a messze világon, és a népeket eldöntő viadalra kihívja. Két nemzet lesz ekkor a földön, s ez szembe fog állni. A jók és a gonoszok, mely eddig veszte örökké, győzni fog itt a jó. De legelső nagy diadalma vértengerbe kerül. Mindegy, ez lesz az ítélet, melyet Isten ígért proféták ajkai által, ez lesz az ítélet, és ezután kezdődik az élet, az örök üdvesség, s érette a mennybe röpülnünk nem lesz szükség, mert a menny fog a földre leszállni. Hol megegyezik a bibliai jövendőlésekkel, hol nem. Tehát vannak érdekes dolgok. Petőfinél ez mindenképpen nagyon jelentős, amit a keresztény világ úgy elfelejtett, vagy nem vesz komolyan, hogy végül valóban az örök élet az itt lesz a földön. De sokan úgy gondolják, hogy a mennyben, és hogy a mennyben lesz minden, ott támadnak föl az emberek, és minden a mennyben. Nem, a Biblia arról beszél, Jelenések könyve 21. fejezete, hogy valóban a menny fog a földre leszállni, mert a mennyei Jeruzsálem leereszkedik. Tehát ebből a szempontból egyedülálló Petőfi jövendőlése, ugyanakkor nem tud elszakadni a politikai síktól, meg a politikai problémától. Ugye érzékeljük, hogy a jók meg a gonoszak, hát hol tudjuk mi szétválogatni az embereket? Hát kinek van igaza? Mindig annak, akinek az oldalán vagyunk, vagy maradtunk. És hát az alapvető problémát Petőfi is látja, amikor ebben a rövid kis versében 1846 márciusában írta, az előzőt 47 áprilisában, tehát közvetlenül a forradalom előtt ezek foglalkoztatták a fiatal költőt. Mi dőn a földön? Mi dőn a földön még csak pár ember vala, már meghalt egyik a másiknak általa. Ábelt megölte Káin. Ha a világ végén majd újólag két ember lesz a föld határain, ők is bizonnyal így egymásra rontanak. És az, aki megmarad ott, nőül fog venni egy vadállatot. Talán-e vadállatnak méhibül a réginél szelídebb emberfaj kerül. Az ember nem tudja, hogy mit csináljon, sírjon vagy nevessen. Tehát valami nagy igazság van benne. Amit a Timóteushoz írt levélben Pál apostol is megfogalmaz, a Timóteushoz írt levél, már is olvasom, a Timóteushoz írt levél, második levél, harmadik fejezetének az első 5 versét olvasom. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be, mert lesznek az emberek, magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálázatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerít. Ezt írja Pál apostol az első században. És azt hiszem, ha kicsit nyitott szemmel élünk ebben a világban, úgy érezzük, hogy egyre aktuálisabb. Tehát valami nagy probléma útban van annak a bizonyos ezer éves boldog országlásnak. Ez pedig az emberi önzés. Ami teljesen logikus. Ha valaki nem segítene rajtunk, akár csak egy esetben, az emberi önzés miatt soha nem lehetne bűn nélküli örök élet. Mert egy önző ember szabadságának már csak egy másik önző ember szabadsága a korlátja, nem? Tehát most bár mire bontjuk le, hogy családon belüli problémák, nemzetek között, városok között, vagy bármit említünk, az önzés lehetetlenné teszi a normális kiegyensúlyozott életet. Ezért mondta Jézus Nikodémusnak, hogy szükség népszek újon a születletek. De Petőfinek még egy harmadik versét is ígértem, a Világosságot című versét, nem tudom, hogy hányan ismerik. Néhányan igen. Hogyha majd olvasom, akkor talán lehet, hogy többeknek ismerős lesz. Érdekes, hogy Petőfinek ez az elégiája az egyik legnagyobb verse. Ehhez képest nem szerepel a szemelvényekben, a középiskolásoknál, tehát nem foglalkoztak vele. Pedig ezt külön kellene tanítani. És itt valamit megfogalmaz Petőfi Sándor, érinti ezt az erkölcsi problémát is, érinti azt is, mert ő nem igazán szerette Shakespeare-t, ugye Arany János a barátja, ő fordította is Shakespeare-t, de Petőfinek hadakozása volt Shakespeare-rel, úgy eszmeileg is, mondja is, hogy nem az a legnagyobb probléma, hogy lenni vagy nem lenni, hanem az, hogy minek van értelme. És valahogy úgy érzékeli, mivel nem ismeri a költő igazán az Isten hatalmát, bár református nevelést kapott, pápán is járt egy ideig, de aztán tudjuk, hogy színészkedett, meg hát elvitte az élet eléggé ettől a területtől, tehát nem ismerte igazán a bibliai proféciákat. Nem tudjuk, hogy a Bibliát is mennyire ismerte, vagy mennyire vette komolyan, de mindenképpen azt érzékelteti, hogy ha nincs isteni megoldás, ha nincs isteni segítség, akkor egyszer fönt, egyszer lent. Egyszer fönt, egyszer lent. És soha nem lesz vége. És soha nem lesz megoldása az emberi történelemnek. Világosságot. Sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillagok. Sötét az ember kebele. És nincs benne mécs, nincs benne csillag, csak egy kis hangvadó sugár sincs. Nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad, vezess, ha fény vagy, vezess csak egy lépésnyire. Nem kérlek én, hogy átvilágíts a más világnak fátyolát a szemfedőn. Nem kérdem én, hogy mi leszek, csak azt mondd meg, hogy mi vagyok, és miért vagyok. Magáért születik az ember, mert már magában egy világ, vagy ő csak egy gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség. Éljünk-e önnön örömünknek, vagy sírjunk a síró világgal? Hány volt, ki más szívéből kiszitta a vért saját javára, és nem lett büntetése? S hány volt, ki más javáért a vért kiontá saját szívéből, s nem lett jutalma. De mindegy, aki áldozatnak odaadja életét, ezt nem díjért teszi, de hogy használjon társinak. S használ-e, vagy sem? A kérdések kérdése ez, és nem a lenni, vagy nem lenni. Használ-e a világnak, aki érte, föláldozá magát. Eljöjje a kor, melyet gátolnak a rosszak, és amelyre a jók törekednek, az általános boldogság kora. És tulajdonképpen mi a boldogság? Hisz minden ember ezt másban leli. Vagy senki sem találta még meg. Talán amit mi boldogságnak nevezünk, a millió érdek, Ez mind egyes sugára csak egy új napnak, mely még a láthatáron túl van, de eljövett. Bár volna így. Bár volna célja a világnak. Bár emelkednék a világ folyvást e cél felé, amíg elébb-utóbb elérni. De hát, ha úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik, és elvirít. Mint a hullám, amely dagad, aztán lesimul. Mint a kő, melyet fölhajítnak, aztán lehull. Mint a vándor, ki hegyre mászik, s ha tetőt elérte, ismét leballag. S ez így tart mindörökké, föl és alá. Föl és alá. Irtóztató. Irtóztató. Itt még meg nem szállott a gondolat. Nem fázott az soha. Nem tudja még, mi a hideg? E gondolathoz képest meleg napsugár a kígyó, mely keblünkön jégsav gyanán vérfagylalon végig csúszik, aztán nyakunkra tekerőzik, és torkunkba folytja a lélegzetet. Pilinszky János, amikor az 50-es években szilenciumra ítélték, nem jelenhettek meg munkái, akkor baráti összejöveteleken, vagy nagyon-nagyon ritkán, ha nagyobb társaság előtt volt, rendszeresen olvasott Vörös Martit, főként az előszót, és azt mondta Vörös Marti, hogy Vörös Marti betűi kiégetik a papírt. Aztán majdnem kihagytam Pilinszkyt, pedig is beraktam egyet utólag. Mert ott van az Apokrif című verse Pilinszky Jánosnak. Szándékomban volt, hogy betegyem ebbe a mai előadásba, de az egy akkora hatalmas vers, hogy azt szó nélkül nem tudom elmondani, tehát kísérő szöveggel tudtam volna csak, akkor pedig nagyon elvitte volna az időt. De ajánlom, hogyha valakinek van rá lehetősége otthon megnézni Apokrif, ez a címe. Talán az értelmezéséhez annyi segítség, amit maga Pilinszky János megadott, hogy a cím jelentése mit jelent. Apokrif. Ezt azokra úgynevezett bibliai iratokra alkalmazzák, amelyek nem Istentől ihletett iratok. Amikor görög nyelvre folytották az ószövetségi héber szentírást, az alexandriai király kívánságára zsidó tudósokat szedett össze és kivitt egy szigetre, akkor került be titokzatosan ebbe az úgynevezett Septuaginta fordításba ezek az úgynevezett apokrif iratok. De nincsenek héber eredeti iratai, nem szerepelt a zsidó kánonban, és a keresztény kánonban sem szerepelt soha. A tridenti zsinaton, amikor ugye a reformáció utáni egyezkedés folyt, akkor emelték be, de a katolikus egyház is csak úgy, hogy utólag kanonizált iratok. És amikor vannak felolvasások a Szentmisén, ezekből az iratokból soha nem olvasnak fel hangosan. Tehát halkan esetleg valamilyen idézetet igen, de ha valaki veszi a fáradtságot és a római katolikus fordítású Bibliát előveszi, abban bent vannak ezek az apokrif iratok, és olvasgatja ezeket az írásokat, mondjuk a Jézus Sirák fia könyve, a Bölcsesség könyve és hasonló iratokat, Dániel, Zuzanna és a vének, meg Bél és a sárkány a Dániel könyvénél. Tehát több ilyen irat van. Ha valaki úgy tényleg kezdi megérteni az iratokat, észre fogja venni, hogy ordító ellentét van a Biblia egészének a mondani valója és ezek között az iratok között. Tehát látszólag kegyes szöveg, látszólag van kapcsolódási pont, vannak benne izraeli szereplők, és ettől, tehát minthogyha történelmek hűséges lenne, de hamis. Makkaveus első, második, harmadik könyve. És Pilinszkynek ez a verse azért nagyon érdekes és döbbenetes, apokrif, tehát azt mondja, hogy nem Istentől ihletett. De ha kihagyjuk az isteni jövendőlést, akkor a logika szerint nem lehet más a jövő, mint az, amit ez a vers leír. Tehát ha nincs isteni, természetfeletti megoldás az emberi történelemnek, akkor ez olyan lesz, ahogy ezt leírta a költő. Nézzük most Vörös Martit, aki mindig is kereste a megjobbulást, a változtatást, ugye reformkor nagy költője volt, és nagyon nagy gondolkodója volt barátaival, Tóthy Ferenccel és Bajza Józseffel együtt. De ő kereste a családban Csongor és Tünde, ugye szerelem, házasság kérdésében. Kereste a nemzetben, eljutott a Szózatig, amiben már a nemzethalál gondolata is ott van. És kereste akár az egész emberiségben a megjobbulást, Vén Cigány. De nem igazán találta a megoldást. Még egy korábbi versei, 1939. szeptember 5-e előtt írta a Gutenberg albumba című versét, egy kis epigrammát, ebben is érdekes dolgot olvashatunk. Majd ha kifárad az éj, s hazug álmok papjai szűnnek, s a kitörő napfény nem terem áltudományt, majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, s a szent béke korát nem cudarítja gyilok, majd ha baromból s ördögből a nép zsaroló dús, s a nyomorú pornép emberiségre javul, majd ha világosság terjed ki keletre nyugatról, és áldozni tudó szív egyesíti az észt, majd ha tanácsot tart a föld népsége magával, és eget ostromló hangokon összekiált, s az ajból egy szó válik ki dörögve, igazság, s e rég várt követét végre leküldi az ég. Az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez méltó emlékjelt, akkoron áld a világ. Nem tudott Vörös Marti Mihály, hogy a menny a követét már leküldte? Jézus Krisztus ezért volt itt. Ugye megfogalmaz a Vörös Marti, hogy a rég várt követét végre leküldi az ég, az igazság követét. Pilátus előtt azt mondta Jézus, én azért születtem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Tanítványának azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus Krisztus lejött, nem palotába született. Ő Isten fia volt, de nem gyakorolt a saját érdekében az isteni előnyöket, sőt, csak úgy élt közöttünk, mint a csak közönséges ember lenne. És bemutatta, hogy ha az atyába kapaszkodik valaki, az Istenbe kapaszkodik, Istenre támaszkodik, akkor ebben a nyomorult világban is lehet tökéletesen győzni a bűn felett. És meg tud változni az ember belső lénye, de csak az Istentől és az Isten által. Mi saját magunk nem tudjuk megnevelni magunkat. Tehetetlenek vagyunk magunkkal szemben. Ki kellett hagynom az Emberek című versét is, hatalmas történet, filozófiai vers egyébként, aminek az a refrénje, hogy nincsen remény, nincsen remény. És ez a reménység verse. Mert végre rámutat, ugyanúgy, mint Petőfi, ugyanúgy, mint Pilinszky az Apokrif versében. Ha nincs isteni megoldás, akkor nincs megoldás. Akkor nincs remény. És ahogy felsorolja, hogy sorban egymás után, hogy hogyan, miképpen történelem, törvény, és a többi, és a végén eljut, hogy az emberi szív. Amikor azt mondja, hogy az emberfaj sárkány fog vetenni. Nincsen remény, nincsen remény. Amikor az emberi szív nem változik meg, akkor nem lehet pozitív jövőképünk. Akkor egyre kilátástalanabb lesz az élet. Előszó. Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég. Zöld ág virított a földormain. Munkában élt az ember, mint a hangya. Küzdött a kéz, a szellem működött. Lángolt a gondos ész, a szív remélt. S a béke izzadt homlokát törölvén meghozni készült a legszebb jutalmat. Az ember üdvöt, melyért fáradott. Ünnepre fordult a természet. Ami szép és jeles volt benne, megjelent. Öröm, s reménytől reszketett a lég, megszülni vágyván a szent szózatot, mely által a világot, mint egy új, egy dicsőbb teremtés hangján üdvözölje. hallottuk a szót. Mélység és magasság visszhangozák azt. És a nagy egyetem megszűnt forogni egy pillantatig. Mély csendlőn, mint szokott a vész előtt. A vész kitört, vérfagylaló keze emberfejekkel labdázott az égre, ember szívekben dúltak lábai, lélegzetétől meghervadt az élet, a szellemek világa kialudt. S az elsötétült égnek arcain vad fénnyel a villámok rajzolák le az ellenséges istenek haragját. És folyton folyvás ordított a vész, mint egy veszetté bőszült szörnyeteg, amerre járt, irtóztató nyomában szétszaggatott népeknek átkai sohajtanak fel csonthalmok közül. És a nyomor gyámoltalan fejét elhambat városokra fekteti. Most tél van, és csend, és hó, és halál. A föld megőszült. Nem hajszálanként, mint a boldog ember. Egyszerre őszült az meg, mint az Isten, ki megteremtvén a világot, embert, a félig Isten, félig állatot, elborzadott a zordon mű felett, és bánatában ősz lett és öreg. Majd eljön a hajfodrász, a tavasz, és az agföldtán vendéghajat veszen, virágok bársonyába öltözik. Üvegszemén a fagy fölengedent, és illattal elkendőzött arcain jó kedvet, és ifjúságot hazud. Kérjétek akkor ezt a vén kacért. Hová tevi boldogtalan fiait? Az Isten igen megszomorodott, amikor az ember elkövette a bűnt. De a Szentírás azt írja, hogy örök időknek előtte értünk, Krisztus odaadta magát. Az emberi bűn a legnagyobb fájdalmat Istennek okozza. És ki volt az, aki ezt helyrehozza? Maga az Isten. Ezért lett emberré. És akkor nem így fogalmazta volna meg Vörös Máté, hogyha ezt élő hittel képviselik a keresztények. Nem ő tehet róla. Felvilágosodás korában szinte eltüntették, a Bibliát is kiöntötték a sok szennyes vízzel együtt, ahogy szokták mondani. 1850-ben írta ezt a verset, tehát nyilván már a vesztes szabadságharc után, amikor neki is bujdosnia kellett, de még az Emberek című verséhez hadd mondjam, azt nem a forradalom, meg nem a tragédiák után. Jó előtte írta. 46-ban. Látszólag semmi nem történt 46-ban. Csak hogy Perccel Móron keresztül megtudta, hogy ugyanis tanította Perccel fiúkat, Vörös Marti, és megtudta, hogy milyen galád dolgot követtek el a Habsburgok lengyelekkel. Elküldtek ügynököket, hogy föllázítsák a lengyel parasságot az uraik ellen. Mert fájt a foga Ausztriának Galíciára. És megígérték, hogy ha majd igazságot tesztek, föllázottak az urak ellen, akkor majd ők, a Habsburg hadsereg jön fegyverrel és megvédi őket. És Habsburg hadsereg jött fegyverrel és lemészárolta a parasztokat. És felszabadította a lengyel urakat, cserébe megkapta a területet. Úgy látszik, ezt nem mostanában találták ki, ezt a trükköt. Ugye gondoljunk bele, amikor emberek azzal foglalkoznak, hogy milyen törvényeket hozzanak, milyen szabályzókat, hogyan lehetne a minél több ember boldogságát biztosítani, a tudomány és a többi, hogyan tudnánk önmagunk megváltani a világot, és akkor akiknek hatalmuk van, Jó, hogy a mai politikusok már nem ilyenek. Ja, bocsánat, nem. Amikor a vén cigányt megfogalmazza halál előtti évében, 54, úgy emlékszem, 54 augusztusában, igen, július-augusztusában fogalmazza meg, 55-ben meghal, 55 éves korában. Lényegében megbomlott az elméje. Teljes, nem bírta feldolgozni, nem tudta megemészteni ezt a rengeteg tragédiát. Ekkor már a vesztes szabadságharc után, sőt, már az Emberek című verse óta csak egy-egy verset írt évente. Előtte nagyon termékeny költő volt. Kisebb versekről eltekintve már csak egy-egy nagy verset írt. És az utolsó nagy verse. És egy borodalban írja meg. Egy borodalban írja meg ezt az egész fájdalmat, ami őt megviseli. Nem tudni, hogy most a hegedűs kicsoda a végén, mintha ő lenne az, vagy ő az, aki bent van a kocsmában, ezt nem tudjuk. De olyan hatalmas kijelentéseket tesz, hogy amikor azt mondja, hogy oda lett az emberek vetése például. Tehát hiába minden igyekezett, kárba vész. Aztán, amikor azt mondja, hogy életet folyt vadat és embertől, háború van most a nagyvilágban, Isten sírja reszket a Szent Homban. Ugye az akkor élők ezt tudták, hogy miről van szó, és Vörös Marti is. 1853 és 56 között tulajdonképpen egy első világháború volt. Vagy mondhatjuk, hogy a nulladik világháború. A Szentföldért ment a küzdelem, de nem ott. Hanem a Szentföld bejáratához keresték a Fekete-tenger, a Boszporusz és a többi, az orosz, szemben a franciákkal, angolokkal, osztrákokkal. És még érdekes, hogy a magyar szabadságharc leverésében az osztrák meg az orosz mégis összefog. És becstelen, embertelen, rengeteg emberéletet követelő dologról volt szó. És főként az ott élők, akiknek semmi közük nem volt az egészhez, ők pusztultak. Aztán beszél arról, hogy mi zuhog, mint malom a pokolban, elírta Vörös Marti, hogy zokog, és aztán bemaradt a versben, ezért zokog a malom, de hát mindegy. Tehát ez egy tulajdonképpen elírás, de most már így maradt meg a versben. De aztán így mondja, hogy hulló angyal, ki ez a hulló angyal? Sátán, aki levettetett a mennyből, tört szív, őrült lélek, és a többi. Mint a újra hallanok, a lázadt ember vadkeserve, egy gyilkos testvér botja zuhanását, ugye Káin történet, utána első árvák sírva, a keselynek szárnya csattogását, Prométeus hal, tehát akkor jön egy kis mitológia is bele. A vak csillag, ez a nyomorú föld, hat forogjon keserű levében, és jön a Noé várkája. Tehát érdekes ez a Noé bárkája, mert nem hiszem, hogy ő arra gondolt, amit Jézus mondott a Máté 24. fejezetében, hogy az utolsó napokban olyan lesz, mint a Noé napjai. Ő inkább főként arra gondolt, hogy itt az Istentől elrendelt valamilyen szabadulás lesz. Tehát valamilyen magját az Isten az emberiségnek meg fogja menteni. Tehát csak reménykedett, nem voltak támpontjai Vörös Martinak. Csak reménykedett abban, hogy az Isten valamiképpen majd megmenti az emberiséget. Mindenképpen egy komoly jövendőlés ez a bordal. Most ezt fogom elmondani. A vén cigány. Húzd rá, cigány! Megittad az árát. Ne lógasd a lábadat hiába. Mit ér a gond kenyéren és vizen? Tölts hozzá bort a hideg kupába. Mindig így volt a világi élet. Egyszer fázott, másszor hánggal égett. Húzd. Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóból bot. Szív és pohár, tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Véred forjon, mint az örvény árja. Rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égen, mint az üstökös láng. Húrod zengjen vésznél szilajabban, és keményen, mint a jégverése. Oda lett az emberek vetése. Húzd. Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyújtva magburbot. Szív és pohár, tele búval, borral, húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Tanulj dalt a zengő zivatartól, mint nyög, ordít, jajgat, sír és bömböl. Fákat tép ki és hajókat törd el. Életet folyt, vadat és embert öl. Háború van most a nagyvilágban. Isten sírja reszket a szent honban. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod? Mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár, tele búval, borral? Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal! Kié volt az elfolytott sohajtás? Mi üvölt síre vadrohanatban? Kidörömből az ég bolt az atyán? Mi zokog, mint malom a pokolban, hulló angyal, tört szív, őrült lélek, vert hadak vagy vakmerő remények? Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral, húzd rá, cigány, ne gondolj a gond. Mintha újra hallanók a pusztán a lázadt ember vad keserveit, gyilkos testvér botja zuhanását, s az első árvák sírbeszédeit, a kesejnek szárnya csattogását, Prométheusz halhatatlan kényát. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár, tele búval, borral, húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Avak csillag ez a nyomorú föld, hadd forogjon keserű levében, s annyi bűn, szenny, s ábrándok dühétől tisztuljon meg a vihar hevében. És hadd jöjjön el Noé bárkája, mely egy új világot zár magába. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot? Szív és pohár, tele búval, borral! Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal! Húzd! De mégse! Hagy békét a húrnak! Lesz még egyszer ünnep a világon. Majd, ha elfárad a vész haragja, s a viszály elvérzik a csatákon, akkor húzd meg újra lelkesedve, isteneknek teljék benne kedve. Akkor vedd fel újra a vonót, és derüljön zordon homlokod, szűd teljék meg az örömborával. Húzd! S ne gondolj a világ gondjával. Ha a költők verseiből is kiderül, hogy ennek az egész káosznak a legfőbb kiindulása és oka az emberi szívekben keresett, akkor megvan a megoldás. Legyünk vallásosak, járjunk templomban, tartsuk meg az egyházi ünnepeket, és meg fog változni tőle a szívünk? Nem biztos. Érdekes, hogy a felvilágosodás korában a költők nem igazán számoltak az isteni dolgokkal, Isten lehetőségeivel. Aztán később ugyan vallásosak lettek az emberek, mondjuk Ady Endre is, tehát Adiban rettentő nagy kavarodás volt, a református vallás, katolikus iskolába is járt, közben a szabad kőművességnek is a tagja lett, a szabad gondolkodók pártjának, Váradon ő volt a vezetője, meg hát sok minden keveredett. Károly Biblia nagyon fontos volt neki, de kemény ateista lett érettségi után is. Tessék? Is. De az már csak egy következmény volt. Tehát azért a fiatal Adinál, tehát nagyon, én nagyon sokat foglalkoztam Ady Endrével, nem egyszerűen a bortól lett ilyen. Tehát bor az már csak egy következő.
Most a Biblia volt az ilyen szerint.
Igen, tudom. Keveredtek benne az eszmék. Nagyon sok ember, ma is, rengeteg embert ismerek a múlt rendszerben, a kommunizmus alatt, amikor tilos volt templomba járni. Sok olyan kommunista embert ismertem, hogy keresztények tömegeire hozott szégyent a becsületességével, az egyenességével, csak éppen nem hitt Istenben. Gondolom többen ismertünk ilyeneket. És nagyon sok ember azért nem fogadta el a hitet, azért nem fogadta el a tételes vallásokat, mert a kereszténység botránkoztató. Most már nagy tömegekről beszélek. Ugye állítólag Gandhi is ezt mondta, hogy amikor olvasom a Bibliát, akkor szeretnék keresztény lenni, de amikor találkozok a keresztényekkel, akkor eldöntöm, hogy maradok hindu. Békesség ünnepén, Ady Endre verse. Békesség most dinéktek emberek, örvendezzél derékvilág, hangozzatok jámbor legendák, zsolozsmák, bibliák, imák. Kicsi gyertyák, lobogjatok föl, bóduljunk tömjénnek szagán, szép dolog ez, így kell csinálni minden karácsony éjszakán. Hely, szép az istenes legenda, a csillag, a jászol, az élet. Ki lehet még vele húzni talán még néhány ezer évet. Békesség hát néktek emberek, örvendezzék a vak, a béna. A jászol benne van a legendában, s a jászolban benne a széna. Különben is, az élet csupa vígság, útvesztőkből csillag vezet ki. A pásztorok és bölcs királyok szinte futnak egymást szeretni. És a betlehemi félhivatalosban, miként egykor meghala írva, mindenki jászolánál várja az arany, a tömjén a mirha. Örvendezzél derékvilág, harsogjatok jó égi villik, örvendezzél derékvilág, te meg vagy váltva, tudni illik. Lobog kis gyertya, meg nem árthat ennyi kis fény tán a világnak. Odakint szörnyű nagy a kétség, odakint szörnyű a sötétség. Odakint szörnyű vak sötétben sirály sikoltoz, vércse víjog, bagoly huhog, kóborebb szűkör. Odakint valami nagy titkot rejteget a sötét világ. Jó lesz mormolni szaporában a Szent Zsolozsmár Bibliát. A föld könnyektől terhesült meg, s a terhesült föld ing, remeg, a vajúdó kinnak gyümölcse nem lehet más, csak szörnyetek. Ami sóhaj, nyögés, kín, szenny volt, és rettentett a földgolyón, vadorkámban kitörni készül, világot törve, rombolón, év ezredes tragédiának bosszuló vége fenyeget. Vadéhesen, vadharcra készen állnak iszonyú seregek. A messiás nem várják immár, nem kell többé a messiás, hazug a megváltás meséje, szentségtelen a szentírás, hazug minden, amit az ember évezredekkel Istenné tett. Csak egy igazság, közös jussú, egyenlő végű. Ez az élet. Ám ne néz ki az éjszakában. Örvendezzél derékvilág. Hangozatok jámbor legendák, zsolozsmák, bibliák, imák. Ne halljátok a föld dübörgés, menjen tovább a szürke élet. Közeld a földi végítélet. Addig lobog csak kicsi gyertya. Harsogjatok csak égi villik. Örvendezzél, derékvilág, te meg vagy váltva, tudni élik. Zvara Mihály, szóltál, Uram. János Evangélium a 14. fejezet 18. verse. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Ne felejtsük el, hogy amikor Ezt a búcsúbeszédet mondja János evangéliumában Jézus a tanítványainak. Jézus tudta, hogy mi vár rájuk. Jeruzsálem pusztulása hatalmas esemény volt. És nagyon nagy felfordulás volt, amikor indult a kereszténység. Nagyon sok embernek kilátástalan volt az élete, keresztényeknek különösen. És óriási bátorítás volt, hogy azok, akik akarják, akik naponta keresik Krisztust, akik nem tudnak meglenni nélküle, azokat nem hagyja magukra. Szóltál, Uram, hallottam hangodat, önmagamban megláttam arcodat, kétség nélkül bűnömre mutattál, szeretettel magadhoz vonzottál. Boldoggá tesz, hogy engem így szeretsz. Megváltottál. Atyámhoz elvezetsz. Botladozva jártam te nélkülem. Rám találtál. Hitem téged követ. Tiéd lettem az egész életem. Egyre jobban várom, hogy érkezel. Ide gondoltam beilleszteni a Pilinszky verset, megint az apokrifot, a címével jelezte, hogy nem ez lesz a bibliai tanítás. Ha nem vesszük figyelembe Jézus megmentő szeretetét, akkor ez. De ha megtaláljuk Krisztust, a megmentőt, aki megígérte, hogy mielőtt az emberiség önmagát elpusztítaná, ő jönni fog, és magához veszi azokat, akik Krisztusban haltak meg, ekkor támadnak föl. És mi, akik élünk, és Krisztuséi vagyunk, elragadhatunk vele együtt a levegőjékbe. Tesszoniki első levél, 4. fejezet 13. versétől olvassuk ezt a jövendőlést. Mielőtt, ez a Pilinszky vers címe. A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra, mezítelenségünk fölmagasztalása lesz. A sokaságban senki se keresi egymást. Az atya, mint egy szálkát visszaveszi a keresztet. És az angyalok, a mennyek állatai föltik a világ utolsó lapját. Akkor azt mondjuk, szeretlek. Azt mondjuk, nagyon szeretlek. És a hirtelen támadt tülekedésben sírásunk még egyszer fölszabadítja a tengert. Mielőtt asztalhoz ülnék. A döbbenetes ebben a versben, hogy lényegében az a kedő, nem sokat tudok a jövőről, és ehhez képest pontosan leírja Pilinszky, hogy mi következtethető ki, főként Jelenések könyve, de Ézsaiás és a többi jövendőlésből, hogy mi lesz a végén. Mezítelenségünk fölmagasztalása. Amikor rádöbben egy ember arra, hogy Krisztus nélkül mezítelen. Mert a Bibliában a ruha az a jellem, az az átalakult élet, akinél szokássá válik a jó. És meg az ember rádöbben arra, hogy Krisztus nélkül semmit nem ér az életünk, és csak az erkölcstelenség, csak a rossz látszik rajtunk. De ha Krisztusban elrejtekezünk, Krisztusba öltözünk, ha úgy élünk, ahogy ő élt, úgy támaszkodunk a mennyei atyára, hogy ő támaszkodott, akkor ez a mezítelenségünk, ugyanez, mint amit Jézus mond a boldog mondásokban. Boldogok a lelki szegények. Boldogok, akik rádöbbennek arra, hogy Krisztus nélkül ők elveszettek. Mert azokon tud segíteni. Akinek nincs igénye arra, hogy Krisztus részt vegyen az életében, sőt, vezesse az életét, annak nem fogja vezetni. Isten nem tolakszik senkibe bele. Nekünk kell igényelni, nekünk szükségünk van rá. A sokaságban senki se keresi egymást. Meg fogjuk találni egymást. Meg fogjuk ismerni egymást. Az Atya, mint egy szálkát visszaveszi a keresztet. Nincs többé szükség rá. Nem lesz többet bűn. Nem kell többet semmit a bűnnel foglalkozni, mert véglegesen szabadítja meg az Isten. Na de kiket? Akik nem egyeztek ki a bűnükkel. Akik belátták tehetetlenséget, és ezért Istenbe kapaszkodnak. Az angyalok, a menny állatai föltik a világ utolsó lapját, akkor azt mondjuk szeretlek, azt mondjuk nagyon szeretlek. Hát nem ezt mondta Jézus is? A legfontosabb a szeretet. Tudom, ezt a szót járatták le a legjobban. De ha megértjük, hogy mit jelent az az agapé szeretet, ami Krisztusban van, és amit csak tőle kaphatunk meg, amelyik az ellenséget is képes szeretni. És képzeljük el, hogy bekerülne a mennybe protekcióval egy olyan ember, akinél nincs meg ez a szeretet. Aki önző maradt. Hogy érezné magát? Én nem hiszek az örök kárhozatlanában. Mert annak az embernek az örök élet az örök kárhozat lenne, nem? Rajta kívül mindenki szeret mindenkit, csak ő. Kilóg a sorból. Tehát nem azért, mert az Isten olyan szigorú, nem jutnak be emberek a mennybe, hanem azért, mert nem akarnak az önzésüktől leszakadni. Hirtelen támadt tülekedésben sírásunk még egyszer fölszabadítja a tengert. Azt ígéri Jelenések könyve 21. fejezetében, hogy az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. Tehát még az utolsó percben is lesz könny a szemünkben. De Isten az ezeréves ítélet végén, amikor feltámadnak a gonoszok, fölszabadítja a tengert. Bebizonyítja, hogy azok az emberek, akik nem kapták meg az üdvösséget, ha föltámasztaná őket, hogy újra válasszanak, nem fognak választani Krisztus felett, hanem ellene fordulnak. Aki itt a földi életében nem változott meg, az a feltámadás után már nem fog. És ez az, ami letörli az utolsó könycseppet is a szemünkről. Amikor meglátjuk, hogy Isten valóban azokat mentette meg az örök életre, nem akik méltónak tartották erre magukat, hanem arra, azokra, akik tudták, hogy rajta kívül senkiük nincs, és akik egyesültek vele, nem egyszer-kétszer, hanem naponta, újból és újból, akikben Krisztus lakozott. Mielőtt asztalhoz ülnénk. Ószövetségi jövendőlések sokasága beszél arról, és Jézus az utolsó vacsorán, emlékszünk rá, mit mondott utolsó szavaival? Nem iszom a szőlőtőnek ebből a terméséből mind a napig, amikor újonnan iszom azt veletek az én mennyei Atyám országában. Az örök élet nyitánya egy hatalmas lakodalom lesz, ahol Jézus fog felszolgálni bennünket. Az Isten sátora az emberekkel van és velük lakozik. És az Isten lesz velük. Kik üdvözülhetnek? Kosztolányi Dezső, boldog, szomorú dal. Van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem. Szívem, minek is szomorítsam? Van mindig elég eleségem. Van kertem, a kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra, és benne a dió, mogyorómák, terhétül öregből a kamra. Van egyszerű jó takaróm is, telefonom úti bőröndöm, van jó szívű jót akaróm is, és nem kell kegyekért könyörögnöm. Nem többet az egykori kötkép részegje a ködnek a könnek, ha néha magam köszönök még, már sokszor előre köszönnek. Van villanyom, ízlik a villany, tárcám van igaz színezüstből, tollam, ceruzám vígan illan, szájam van öreg pipafüstől. Fürdő van, üdíteni testem, langy téj a beteg idegennek. Ha járok a bús Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldolog, az a bánat könnyekbe borít, nem egy orcát. És énekes ifjú fiának val engem a vén Magyarország. De néha megállok az éjjel, gyötrődve halálba hanyatlón, úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit, a padlón, mint lázbeteg, aki feleszmél, álmát hüvelyezve, zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam, mert nincs meg a kincs, mire vágytam, a kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok, itt a világban, s már nem vagyok otthon az égben. Az égben. És most három Szegedi Kovács György verset fejezem be. Tudom, hogy Csaba is lehozta őt ide egy néhány évvel ezelőtt, talán emlékeznek rá, nem? Aki ezekben a rövid verseiben olyan világosan jövendől arról, amiről Szentírás is beszél, hogy az üdvösség végső soron nem a miénk lesz, hanem Jézusé. Ő az, aki bennünk eléri azt, hogy ne legyen bennünk önzés. Nem mi győzünk a bűn felett, hanem ő győz, ha ezt megengedjük neki. Fehér. Látod, milyen szép fehér lett, mutatott anyuka a kötélen száradó ingekre. És lehullott az első hó, ami sokkal fehérebben vakított, mint a kötélen kérkedők. Aztán az Isten borított ránk egy fehéren izzó köntöst, alig tudtunk egymás szemébe nézni. 33 évesek. Superman levágott szárnytollú liba lesz hozzánk képest. Úgy zuhanunk majd fölfelé, ezért nem akarom továbbá, atyám fiai, és atyám leányai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak. Mert nagy riadóval jön a csillagszemű juhász, a vagyok. Lesz arkangyalom szózata, isteni harsona, egy agyonvert prostituált, egy kukába ölt csecsemő. Én utolérem anyámat, és fölszabadul a nagyon szeretlek. Sírásunk szívünket, tüdőnket szaggatja, s mielőtt megérkeznénk az asztalhoz, már egykorúak leszünk mind, 33 évesek. Epilógus. Az első drámaíró műve ma sem ért véget. Főszereplő fia, mint színészrendező, úgy ígérte, ha majd kijön meghajolni napfehér ruhában, s magasba emeli két lyukas tenyerét, a legfelső erkélyen helyet foglaló szerző felé, akit a közönség még sohasem látott, akkor lesz vége. És megtapsoljuk majd együtt az erkélyen fölállót. Ő hatalmas, bánat szántott tenyerével visszamutat fiára. Hangrobban a dicsőítés. Majd mi ránk is, mintha nekünk is járna némi elismerés. Szárnyas lények sokasága már nekünk tapsol. Csodálkozva vesszük észre, hogy a lyukas kezű ruhája ragyog rajtunk. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet.